Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteltünk kezdetén a 186. dicséretet énekeljük, így kezdődik e húsvét ünnepében. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A gyászolókkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztunk itt a templomban Erdélyi Rezső 82 éves korában egy elhunyt testvérünktől. Emléke legyen áldott. Szeretteinek a Szentlélek vigasztalását kívánjuk szeretettel. Gyülekezetünknek halottai vannak, Takács Miklós testvérünk temetése pénteken 8 órától lesz a csepeli temetőben, és Fehér Imréné Margit testvérünknek a temetése nem most pénteken, hanem az azutáni pénteken 10 órától lesz. Vasárnaponként 9 órától online alkalmon vehetnek részt gyermekeink a Google Hangouts alkalmazás segítségével. Aki a mai résztvevőkön felül igényli ezt, kérjük, hogy az én e-mail címemen jelezze ezt, mert meg kell kapjon egy linket ehhez. Zsinatunk elnökségének felhívásával egybehangzóan kérjük, hogy aláírásukkal támogassák a testvérek a nemzeti régiókról szóló új Európai Uniós kezdeményezést a magyar és más kisebbségi területek gazdasági támogatása érdekében. Az interneten lehet aláírni, ebben szívesen segítünk telefonon vagy e-mailben bárkinek. Alapítványunk számára adónk 1%-át most is felajánlhatjuk, és természetesen a Református Egyház számára is. A kitöltésben és az adóhivatalhoz juttatásban is szívesen segítünk. Szeretnénk bíztatni mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a Szeresd a várost ima kezdeményezésbe. Imádkozzunk húsvét és pünköst között minél többen rendszeresen Budapest lelki megújulásáért. A részletek és a programfüzet a szeresdavárost.hu honlapon elérhetők. Gyülekezeti újságunk húsvéti száma a honlapon olvasható, letölthető, aki szeretné, annak eljuttatjuk nyomtatott formában is. Kérjük, hogy ezt jelezzék a testvérek, ha ilyen igényük van. Áldott feltámadás ünnepet kívánok mindenkinek. Most folytassuk Isten tiszteletünket a 350. dicséret, mind a négy versét énekelve, feltámadt a mi életünk. Hallgassuk meg a húsvét történetét, Márk evangélium a 16. fejezetének első 8 verséből. A szombat elmúltával a magdalai Mária Jakab anyja és Salomé drága keneteket vásárolt, hogy elmenjen és megkenje őt, Jézust. A hét első napján kora reggel napfelkeltekor a sírhoz mentek, és azt kérdezték egymástól, ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájáról. De oda tekintve látták, hogy a kő már el van hengerítve, pedig roppant nagy volt. Ahogy bementek a sírboltba, egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak ülni jobb felől, és megrémültek. Az pedig így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt, íme a hely, ahova őt helyezték. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok, ahogy megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírtól, mert rettegés és rémület fogta el őket, és senkinek sem mondtak semmit, mert féltek. A kegyelem Istene áldja meg igéjét ma is szívünkben, hogy ne csak a fülünkig jusson, hanem meghalljuk, megértsük, és befogadjuk, hogy gyümölcsöt teremhessen az életünkbe. Ezt kérjük most imádságban is. Áldunk téged, mennyei édesatyánk, hiszen olyan hatalmad és szereteted van, hogy elkészítetted nekünk a mi megváltásunkat Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ő az életét áldozta azért, hogy mi szabadok és tiszták lehessünk a bűneink terhétől. És köszönjük, hogy a feltámadás csodálatos eseményével megértetted velünk, hogy mindez igaz és érvényes, hogy te egy egészen újat kezdtél velünk. Nagy szükségünk van erre, hogy mindez ott legyen a szívünk mélyén, teljes bizonyosságban, hogy te feltámadtál és élsz, te megváltottál és megváltoztatsz minket, és te uralkodsz ezen a világon, bár a gonoszság látszik még, de te mindent felhasználsz a te országod építésében, még a gonosz erőit is. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy erőt nyerjünk a hétköznapok küzdelmeire, a hétköznapok egyhangúságaira. A te jelenléted, a te közelséged ad nekünk bátor szívet, reménységet és mindent, amire csak szükségünk van. Kérünk most is, szólíts meg minket igédből, kérünk most is, légy jelen az úrvacsorában, kérünk, hadd tapasztaljuk meg a te valóságodat. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 438. dicséret első versének éneklésével így kezdődik: Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz. Igehirdetés alapjaként olvasom Pál apostol Efézusiakhoz írt levele második fejezetéből a harmadik vers első részét. Egykor mi mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságát, cselekedve a test és a gondolatok akaratát. Kedves testvérek, az Efézusi levél második fejezetéből ott tartunk, hogy Pál apostol azt fejtegeti, hogy milyen volt a régi életünk, amely helyett egy újat kaptunk. Húsvét ennek az ünnepe, hogy mivel Jézus feltámadt egy új életre, mi is már most itt föltámadhatunk egy új életre, amelyik az Istennek engedelmeskedik és őt szolgálja. De itt láttuk, hogy milyen a régi élet, ez fontos tudni, látni a különbséget, hogy ha már miénk az új élet, akkor örüljünk ennek és erősödjünk benne, ha még nem a miénk, akkor pedig észrevegyük ezt. A régi életről elmondta eddig az apostol, hogy ez egy kilátástalan élet, mert olyan környezetben játszódik, ahol mindenki ezt a régi életet éli, és aszerint gondolkozik. Tehát a világ miatt. Aztán láttuk, hogy azért is kilátástalan ez a harc nekünk, embereknek, mert egy fejedelme, egy vezére van ennek a harcnak, a sátán, aki tulajdonképpen dróton rángatja azt, aki még nem ismeri a megváltót. És most érkeztünk el oda, hogy a legnagyobb nehézséget elmondja az apostol, hogy nem csak azért kilátástalan a gonosz ellen vívott harcunk, küzdelmünk ebben a világban önmagunkban, a megváltó Jézus Krisztus nélkül, mert olyan a környezet, és olyan hatalmas, aki minket fogva tart, hanem azért is, mert ebben a harcban van áruló. Mert ebben a harcban pontosan mi magunk is az ellenség oldalán vagyunk. Tehát az ellenség keze, lába ott bent van a váron belül. Egykor mi is mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságát, cselekedve a test és a gondolatok akaratát. Nem a környezetünkkel van a baj csupán, nem a sátán a baj felelőse csupán, hanem mi magunk vagyunk, akik összejátszunk az ellenséggel, és akiben az ő hangja teljesen megszólal és visszhangra talál. Ezt fejezi ki Pál a test szóval. A megváltó segítsége nélkül ezért ma is, és mindnyájan, akár hitetlen, akár hívő emberek, mindnyájan képtelenek lennénk bármi jót is megtenni. Ez azt jelenti. Mert milyen nehéz az embernek saját maga ellen fordulni, mikor nem is tudja, hogy mi mindenben szólal meg benne az ellenség hangja. Ha átgondoljuk ezt a helyzetet, akkor csak azt tudjuk mondani, hogy a saját erőnk tényleg nem elég ehhez. Először is azt mondja itt az ige, hogy egykor mi is mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve és cselekedve. Tehát, hogy egy észrevétlen kapcsolat van, hogy az ellenség minket befolyásol. Isten valamikor megteremtette az embert, így írja le a Biblia, hogy a porból megformálta a testét, és bele lehelte az ő lelkét. És így egy olyan összetett valaki lettünk, aki kapcsolódik a teste révén a környezetéhez, ehhez a látható világhoz, és a belé lehelt lélek, Istentől belé lehelt lélek miatt kapcsolódna a mindenható Istenhez, a láthatatlan világhoz. Ezt vágta el a kísértő azon a bizonyos édenkerti napon, amikor ettek a tiltott gyümölcsből, Ádám és Éva. Elvágta a kapcsolatot ez a bűn az Istenhez. Mi magunk vágtuk el azzal, hogy nem fogadtunk szót neki. És azóta így élünk, hogy nem az Isten üzenetei jönnek, mint egy telefon üzenetek hozzánk, hogy így élj, ezt gondold, ezt tedd, szeress, megbocsáss, örülj, hanem a környezetünkből jönnek az ingerek a saját testünkön keresztül, hogy késlekedj, kényeztesd magad, háborodj föl, ellenségeskedj, ügyeskedj, próbálj boldogulni mások lenyomásával, próbáld magadat fölmagasztalni, próbálj a félelmeidet elpalástolni, és így tovább. Amióta a kísértés elvágta az élő vonalat fölfelé, azóta ez az összeköttetés él bennünk, és meghatároz, tanácsol minket. Két dolgot mond itt az apostol, hogy a testünk és a gondolataink. Tehát a testünk, először csak azt mondja, hogy a testünk, és aztán kifejti, hogy ebben a testünk és a gondolataink is benne vannak. Tehát nem igaz az az ókori felfogás, amit ma is sokan vallanak, hogy az ember test és lélek, és a test az bűnös, a lélek pedig tiszta, és a testtől kell megszabadulni. Nem erről van szó. A testünk a kifejezési eszköz ebben a látható világban. Ha helyreáll a vonal, akkor az Isten akaratát, az Isten sugalmazását fejezhetjük ki ebben az életben azzal, ahogyan viselkedünk. Addig viszont, amíg nincs ez az összeköttetés, addig csak azt fejezhetjük ki a testünkkel, amit onnan kívülről kap, és ahogyan ő rángat minket. Az ösztöneink világa határoz tehát meg minket, és ez azt jelenti, hogy ez állandóan működik. Tehát mi állandóan befolyásoljuk a környezetünket, de az ösztöneink szerint, és végső soron úgy, ahogyan a kísértő akarja. A test akarata mit ért, amikor részletezi Pál apostol, akkor mit ért ezen, hogy a test akarata szerint? Nyilván az ösztöneinket érti, ahogyan viszonyulunk a külvilág ingereire. Természetesen benne van ebben, hogy éhesek leszünk, de ez önmagában még nem, nyilvánvalóan nem rossz. De az éhséghez is kapcsolódhatnak rossz dolgok. Van, aki nem munkával akarja megszerezni, amivel az éhségét csillapítsa, hanem akár betör valahová, vagy kéreget. De a még rosszabb, hogy sokszor nem veszük észre. Sokszor mi férfiak, mikor éhesek vagyunk, akkor sokkal ingerültebbek vagyunk. Nem vesszük észre, hogy a kísértő diktálja olyankor a viselkedésünket, a szavainkat. És az Isten azt diktálná, hogy hogy mindezeken úrrá legyünk, hogy türelmesek legyünk, hogy tudjuk mindezt, hogy most éhesek vagyunk, de ezért nem kell idegesnek lennünk például. De ugyanígy van nagyon sokféle ösztönünk, amelyek sajnos rossz parancsokat osztogatnak nekünk. Itt felírtam a lustaságot, a kényelem szeretetet. Most sok minden dolgot nehéz megtennünk, nem szeretjük megtenni. És akkor a testünktől jön az a parancs, hogy mondjuk, ha nem szeretünk fölkelni, akkor maradjunk ágyba még. Vagy jön az a parancs, hogy halogassuk a feladatainkat. Jön az a parancs, hogy próbáljuk meg valahogy elodázni, kikerülni, amit meg kellene tennünk. Aztán ott van a nemi ösztön. Mi szintén egy csodálatos, pozitív dolog, az Isten ültette bele az emberbe, hogy férfi és nő legyen, és hogy keresse a társát, és hogy ki tudja fejezni a szeretetét a másik nem iránt, és együtt tudjon vele működni, és ebből legyen a családi élet és a következő nemzedék. Ez egy gyönyörű dolog. De önmagában ez az ösztön is nagyon csúnya dolgokra tudja rávenni az ember. Ezt nem részletezem. Ez nyilván mindenki, aki felnőtt, azt tudja. Ha el van vágva a zsinór, akkor csupán ez mozgat minket, és rossz dolgokra ösztönöz. Ahelyett, hogy úrrá lennénk Isten szerint, hogy várjuk azt, akit ő nekünk szán. És hogy aztán, ha fölismertük, akkor hozzá kapcsolódjunk minél jobban, minél szorosabban. Erre adta ezt az ösztön, hogy megerősítse a házastársak közötti kapcsolatot. És mi minden másra tudja használni az ember. Vagy ott van a haragnak, a dacnak az ösztöne. Ha valami nem tetszik, akkor rögtön az ember ellen fordulunk, aki azt mondta, vagy tette. Nem keresve azt, hogy miért is mondta, és miért is tette. És mik az ő szempontjai. És rögtön dacolunk is vele, tehát nem akarjuk azt megtenni, amit ő akar, és nem keressük, hogy hát, ha az Isten üzen, azon keresztül is nekünk. Tehát az ösztöneink befolyásolnak minket közvetlenül. De azt is mondja, hogy a test és a gondolatok akaratját követtük. Hát a gondolatok azok nem véletlenül vannak többes számban. A test, az ösztöneink mondanak sok mindent, de ez kivált gondolatokat és különféle gondolatokat a fejünkben. Ezek a gondolatok sokszor egymásnak ellent is mondanak. Sokszor bennünk van esetleg egy düh, és az azt mondja, hogy üssük meg azt a másikat. Vagy jól kiabáljuk le a fejét. De van egy másik gondolat is, hogy no de hát mit gondolnak rólam az emberek? Ugye van a két gondolat, és ezek már egymásnak ellent mondanak, és attól függ, hogy mi jön ki belőle, hogy melyik az erősebb bennünk, és itt már változik, nem közvetlenül befolyásol. De ez még mindig egy egyszerű dolog, amit talán még észre is vehetünk magunkon. De az a szörnyű dolog ebben, hogy ezt legtöbbször egyáltalán nem tudjuk észre se venni, hát még követni és kibogozni, hogy miféle gondolatok és indulatok munkálnak, félelmek bennünk, reménységek, vágyak, csalódottságok. És egyszer csak ennek az eredőjeként kidobja a szánk azt a mondatot, amit éppen elmondunk. Persze ennek utána lehet járni. Vannak ennek szakemberei ebben a világban, a pszichológusok. Ők pontosan ezt bogozgatják ki, hogy ki miért mond, vagy cselekszik valamit, vagy mulaszt el, vagy miért úgy viselkedik. Sokszor érdemes lenne időt szánni arra, hogy beszélgessünk egy ilyen emberrel, és akkor talán tisztában lennénk egy-egy dolognak, hogy mi minden bonyolult ösztönvilág és gondolatvilág van egy-egy mondatunk vagy tettünk mögött. Sajnos ez egy nagyon élő dolog. Húsvétkor látjuk, hogy ez mennyire élő dolog volt a tanítványok életében is. Őket is teljesen meghatározták az ösztönviláguk és a gondolataik. Ahogyan Jézushoz kapcsolódtak, ott volt ebben a hitük, de ez is olyan eltorzított formában, hogy azt a messiást várták, remélték, aki majd megváltoztatja ezt a világot, a politikát, a népüknek a sorsát, a rabságukat, a kizsákmányoltságukat. És amikor Jézusra néztek és hallgatták az ő szavait, akkor sok mindent megértettek, de sok mindent eltorzítva értettek és hallottak, mert ott munkált bennük ez a vágy és ez az ösztön és gondolatsor, amit az előbb részleteztem. Hogy ő majd megszabadítja őket a rómaiaktól. És ott munkált bennük a vágy, hogy Jézus Krisztus úrrá tud lenni ezen a bűnös világon. És egy csapásra meg fogja változtatni. Nagyon erős vágy volt bennük. És ezt remélték, hogy ő elhozza az ő országát azonnal. Meg ott volt bennük az a vágy is, hogy ők nagyjá legyenek ebben. Hogy ők ott lesznek Jézussal együtt, és majd ők harcolnak. Péter fejezte ki ezt a legvilágosabban. Hogyha mindenki elhagy is, én nem. Én viszem a kardot, jönnek a téged elfogni akarók, és akkor előveszem. Le is vágta egyik szolga fülét. Tehát sok minden ott munkált ezekben a tanítványokban, és mindez összedőlt. A tanítványok csődbe jutottak és csalódtak húsvét előtt. Mert az Isten valami egészen mást kínált. Eljött, és ott az egyszer nem mutatta meg a hatalmát. Nem teremtett rendet azonnal, nem győzte le látszólag a gonoszt, hanem odalépett a keresztre, vállalta a kínhalált, és iszonyú szenvedések között kilehelte a lelkét. Ez nekik egy mérhetetlen csalódás és összetörés volt, pedig mi azt hittük, hogy ő egészen mást hoz. És csalódtak a saját emberi erejükben is. Legnagyobbat Péter. Mindenki elmenekült és ott hagyta, és senki se tudott semmit tenni Jézus Krisztus védelmére, De Péter bukott a legnagyobbat, mert ő neki kellett a legnagyobbat csalódnia a saját ösztönvilágában, gondolataiban. Nekünk is csalódnunk kell. Ez szükségszerű. Nekünk is fel kell fedeznünk, hogy bizony az Isten nem úgy segít, ahogy mi szeretnénk, azonnal és rögtön, lehet, hogy azért, mert abba mi is belepusztulnánk, mert mi sem vagyunk erre készen. Csak mi ezt nem látjuk. Nekünk is csalódnunk kell abban, hogy mennyire hiszünk, hogy mennyi a mi erőnk, hogy mennyire vagyunk bölcsek egy-egy helyzetben. Újra meg újra át kell éljük, hogy igen, már megint rossz hangra hallgattunk. Sokszor hívő emberként is, hiszen Pál apostol leírja a római levélben, hogy a belső ember már gyönyörködik az Isten törvényében, de a testem az még mindig ugyanott tart. És mindig ugyanazok a kísértések jönnek benne föl. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg? Hát erről szól a húsvét. Hogy az Isten eljött, és halálra ítélt minket. A testünket, amelyik nélküle akar vitézkedni, nélküle akar hívő ember is lenni, nélküle akar segíteni másokon, halálra ítélte. Azt mondta, hogy csalódjál, bennem is, magadban is. Én másképp segítek. Én odaáldoztam az életemet a kereszten, ez a segítség. Ha te is leteszel mindent, leteszed a te erődet, gondolataidat az én kezembe. Ha azt mondod, hogy én tanácstalan vagyok, én nem tudom, mit tegyek, de Uram, szeretném, ha nem én lennék. Nem én élnék, hanem te. A húsvét ennek a lehetőségét adta, mert Jézus Krisztus feltámadott és él. Látjuk, hogy még a halál is, a kín halál is az Istennek csodálatos lehetőséget adott arra, hogy az ő hatalmát megmutassa. Ha letesszük a kezébe az életünket, abból lesz igazán nagy dolog, élet és feltámadás. Ha őtőle várjuk, hogy ő határozzon meg minket, ő indítson minket. Ha újra és újra ezt kérjük, és ezt gyakoroljuk, hogy félretegyük a mi testi indítatásainkat, akkor támad élet ebből. Egykor mi is mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát. De az Isten megváltott. Új életet, új reménységet adott. Éljünk ebből a csodálatos lehetőségből. Jézus Krisztus itt van, az ő igéje és szent lelke által, minket is át tud formálni. A kenyérben és a borban velünk is akar találkozni. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, és készüljünk az úrvacsorára, a 438. dicséret, második, ötödik és hatodik verseit énekelve. Második, ötödik és hatodik. Törődött szívvel teszünk neked vallást.
vallást, hogy nem követtük a józan javallást, melyel unszolt lelkük ismerete, midőn minket jó.
Hallgassátok meg, hogy hogyan bízta ránk az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus. Pál apostol Korintusiakhoz írt első leveléből olvasom. Mert én az Úrtól vettem, mondja az apostol, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondva, e pohár az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Most egy rövid csendben ki önmagában vigye imádságba az életét, kérje bűnei bocsánatát, adjon hálát a megváltó szeretetért, kérje a segítséget élete megváltozásához. A csendes imádság után együtt fejezzük be a könyörgést az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet nevedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ámen. Valljuk meg hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását
és az örök életet. Ámen. Válaszoljuk meg lelkiismeretünk és meggyőződésünk szerint a kérdéseket. Hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. És mindezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltotta, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Most pedig, mint Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya minden bűnbánónak Jézus Krisztus érdeméért ajándékba. Amen. Most pedig járuljunk ide az Úr asztalához, nem mozgó formában, hanem álljunk ide mindnyájan, hiszen kevesen vagyunk, és így vegyük a szent jegyeket. Az úrvacsoraosztás alatt énekeljük a 724. éneket. Uram, közel voltam hozzád, így kezdődik. Kedves testvéreim, így rendelte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát. Most Isten kegyelméből így élhettünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket a keresztény életfolytatásra Isten igéjével. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, s mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, felöltözvén az igazságnak, megigazultságnak melvasába, felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát kioldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván, minden időben a lélek által. Adjunk hálát imádságban, és kérjük Isten segítségét. Áldunk téged, mindenható Istenünk, Köszönjük, hogy eljöttél Krisztusban is, megmutattad, milyen a te szereteted, hogyan ismered a te tanítványaid minden kétségét, csüggedését, alkalmatlanságát, minden önhittségét, és ennek ellenére foglalkozol velük hűségesen. Köszönjük, hogy mi is lehetünk a te tanítványaid. Köszönjük, hogy a te megváltó szereteted ránk is érvényes. Köszönjük, hogy velünk is ilyen türelmesen foglalkozol. Köszönjük a csődöket, a nehézségeket, melyeken keresztül rámutatsz arra, mennyire elégtelen mindaz, amit mi tudunk tenni. És mennyire a sötétség hatalmából van. De köszönjük, hogy Jézus Krisztusban új élet lehetőségét adtad nekünk. Egy megváltott életét, mely rád figyelhet. Segíts neked megköszönnünk megváltó szeretetedet újra meg újra, napról napra. Segíts a te rendelkezésedre állnunk, a te kezedbe tennünk a mi életünket. Tőled várnunk, hogy indíts minket dolgokra, és igazgass minket, és adj nekünk gondolatokat és szavakat a szánkba, és segíts minket, hogy olyanokat tudjunk megtenni, amire te szerinted van szükség abban a helyzetben. Te megteheted ezt a csodát. Kérünk, légy velünk a hétköznapokban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vonjuk nemzetünket is imádságunkba a szózat éneklésével. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 438. dicséret utolsó három versét énekeljük el. Óhajtunk Jézus egyesülni veled.